egy gondolat, amit így megosztanék veletek, így ott van erősen a szívemen. Van egy igém is hozzá. Ez Ézsiás 51, harmadik verse. De mielőtt még felolvasnám nektek, csak nagyon izgalmas az előttünk álló időszak. Még csak július utolsó napját éljük, és vagyunk, de már tűkönülök az ősszel kapcsolatosan. Azért, amiket tervezünk, ugye a Tágastér Fesztivál, ami már az a helyzet, hogy már nem lesz fesztivál, de Tágastér lesz, és ott leszünk, csak elveszítette fesztivál jellegét, sajnos, mert a nagy koncertek nem lesznek pénzhiány miatt. Nem kapták meg ez a Szegedi Egyházak összefogása, nem kapta meg azt a támogatást. Úgyhogy ezt csak szerettem volna, tudjátok. De ugyanúgy kint leszünk, ott leszünk az emberek között, csak nem lesznek azok a nagy koncertek, amik esetleg kihoztak volna 15 ezer olyan embert, aki amúgy nem jön neki. Oké? De ott leszünk, és találkozni fogunk azokkal, akiket Isten oda rendel hozzánk, és beszélgetni fogunk, és kávét fogunk ingyen adni, és teát, és vizet, és ott leszünk, csinálunk ott majd ételosztást is. Ja, úgyhogy jó lesz. Tervezzük, ott leszünk, meg lesz ott a sátrunk, a helyünk. Aztán tervezzük az alfát is, erről majd egyre többet fogunk hallani. Szeptemberben már képzés lesz az alfára, de az augusztusban szépen majd ezt fölépítjük, és egyre többet fogtok megtudni, hogyha ebben részt akartok venni a csapatban. Jó? Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas. Tényleg Isten akar benne mindannyiunkat használni. És éppen ezért majd, tehát azért is nagy izgalom van a szívemben, hogy Isten milyen üzeneteket ad így az őszre, és már a nyár végére, és csak jönnek, úgyhogy csak készüljetek. Tényleg augusztusban lesz két látás üzenet, ami fel fog bennünket szerelni arra, reményeim szerint, ami előttünk áll, amire készülünk. Mindannyiunkat. Gyülekezetként fel fog szerelni bennünket Isten ezzel a két üzenettel, és személy szerint titeket, hogy képesek vagytok arra, amire Isten elhívod. Mindenetek megvan hozzá. Oké? Erről lesz majd két üzenet augusztus második felében. Mert még beszélni fogunk a működő hitről, még kettő üzenet van a működő hitről. De aztán az ősszel lesz egy kapcsolat üzenetsorozat a top 10 címmel, és ez nagyon izgalmas kapcsolat. De ez nem egy olyan tipikus kapcsolat üzenetsorozat lesz, ahol már megint a kapcsolatokról beszélünk, hanem ez az Istennel való kapcsolatról szól, és Isten top 10 alapján. Mi ez a top 10? Isten top 10-e. A 10 parancsolat. Oké, megnézzük majd azokat az elveket, amik nem parancsolattá, és ezt kell tennetek, nem ezzé teszik Isten 10 parancsolatát, hanem meg fogjuk tudni, meg fogjuk látni Isten szívét mindegyik mögött. Hogy miért mondja ezeket Isten. Oké, és miért fontos az életünkben a 10 parancsolat. Oké, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy ezek itt bontakoznak ki, miközben költözünk, miközben építjük a házat, miközben lobog a hajunk otthon, de Isten annyira hűséges, tényleg, és nagyon izgalmas napokat élünk. Ja, minden estől. Úgyhogy, ja, imádkozzatok gyülekezetért, értünk, a családunkért, jó? És akkor mondom a verset, ami szintén nagyon... És az indító gondolat csak ennyi, hogy a depresszió az azért bújik elő az életünkben, és azért jön elő benned, hogyha depressziózó vagy hajlamos vagy rá, mert sokat gondolkodsz magadról. A depresszió akkor üti fel a fejét, amikor az ember sokat gondolkodik magáról. És itt most nem arról a depresszióról beszélek, aminek kémiai okai vannak, ugye? Mert vannak szervi bajok, ami miatt az ember depressziós. Nem erről, hanem az általános népbetegségről, Az ember szeret önmagát körül forogni és gondolkodni, és ezért jön elő a depresszió. Mert azt mondja, nem tudom már hol, de azt mondja, a büszkeség megelőzi a pusztulást. Nem tudom már hol mondja, segítsetek. Emlékeztek rá, a büszkeség megelőzi a pusztulást. Példabeszélek valahol, én is úgy emlékeztem, nem tudom pontosan a helyét. És ez az, a büszkeség, amikor önmagam vagyok a legfontosabb. Mindent és mindenkit magam alá rendelek. Az én véleményem a legfontosabb. Az a legjobb. És azt követi a pusztulás. Oké? És ez a depresszió. Ez aztán hozza a pusztulást. Minden tekintetben. Fizikailag, testileg, szellemileg és lelkileg is. Oké? De itt egy ígéret Istentől. Ézsaiás 51:3 azt mondja, bizony, helyreállítja az örökkévaló Siont, romjaiból újra felépíti, elpusztult földjét olyanná teszi, mint az Éden, kopár pusztájából az örökkévaló kertje lesz, öröm szava hangzik ott, dicséret és hálainek hallatszik benne. Nézd csak a kontrasztot, romjaiból elpusztult földje, kopár pusztája. És azt mondja, hogy ott öröm szava, abból lesz az örökkévaló kertje, öröm szava hangzik ott, dicséret és hálainek hallatszik benne. És van egy ilyen dal, amit énekeltünk talán Kaposváron is, meg mikor a Kaposvári gyülibe vagyunk, akkor többször hallom ott ez a felveszem a dicséret köntösét, az Úr elé, szent nevét. Oké? Felveszem a dicséret köntösét. Ez is valahol, hol lehet ez? Zsoltárokban van? Mindegy. Az a lényeg, hogy most nem hoztam zakót magammal, de egy köntös. Sokszor használja ezt a kifejezést az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben. Felvenni az új embert, felvenni dolgot. Tudod, miért mondja azt, hogy felvenni? Azért, mert ezt föl kell venni minden nap. Fel kell öltözni. Ma alapból véve nincs rajtunk. Ezt ugyanúgy, ahogy elindulok télen valahová, a lakásból felveszem a köntösömet, a kabátomat. És föl kell vegyük a dicséret köntösét. És ez igazából a gyógyszere a depressziónak. Hogy kopár puszta az életem, elpusztult föld az életem, vagy ahol vagyok most éppen, vagy romokban van az életem, de felveszem a dicséret köntösét. Oké? Mindegy, hogy milyen az a föld, de felveszem, döntést hozok. És az, hogy itt vagyunk minden vasárnap, az ebben is egy kiváló eszköz. Oké? Hogy felvenni a dicséretköntösét, mert itt segítjük egymást felvenni a dicséretköntösét. Az, hogyha vannak barátaid, kapcsolataid, közösséged, Isten embereivel, testvéreiddel, ez segít, hogy felvegyük a dicséretköntösét. Az, hogyha megtanulsz nem csak a pásztortól hallani üzenetet, hanem Istentől, az is segít felvenni a dicséret köntösét. Oké? Úgyhogy csak vegyük föl, öltözzük fel, hozzunk egy döntést. Ma hoztunk egy döntést, holnap hozunk egy döntést, holnap után is, de minden napnak megvan a baja, az ördög küzd, a depresszió az egy szellemiség. Tehát a depresszió az a félelem. Rengeteg félelemmel van tele a depresszió. És a félelem az mindig egy szellem. Az nem egy érzés. Az egy szellem, ami megpróbál. De amikor felveszük a dicséret köntösét, az Isten szent helyén ott van a dicséret. Az ellenség és az Isten nem fér meg egy helyen. És amikor felveszed a dicséret köntösét, kiszorul a félelem szelleme. Jó, úgyhogy csak tegyük most meg, ha esetleg nem tetted ezt meg, akkor tegyük most meg. Ez az egyik üzenet, amit Isten üzen nekünk ma. Hogy vegyük fel a dicséret köntösét. Mindegy, hogy mennyire romokban van az életed, mennyire kopár puszta az életed, és mennyi pusztulás is történt a földeden. De csak vedd fel a dicséret köntösét, és hagyd, hogy Isten pedig újra felépítsen. És rendet tegyen. Oké? Úgyhogy gyere, Pásztor Csaba. Ha nem ismeritek a pásztor Csabát, Havellan Csabának hívják, tehát nem, vezeték nem, nem a pásztor. És a Szegedi Biblia Szól Közösség lelki pásztora a Pulc utcában van a gyülekezet. A mi gyülekezetünknek az anyagyülekezete ez a gyülekezet, amit a Csaba vezet, és hálásak vagyunk értük. Sokatok az ő pásztorlása és kezei alatt nőttetek fel, és születtetek újjá. Ja, úgyhogy fogadjuk őt nagy-nagy-nagy kitörő örömmel, lelkesedéssel.
Köszönöm, és sziasztok! Nagyon jó látni mindannyiótokat, és nagyon jó volt az, amit hallottunk Pásztor Balázstól. Tényleg bátorító, nem? Felvenni a dicséret köntösét. Fú, ez az egyik üzenet, amit hallottunk, ezt mondta, és ez így van, ez szíven talált. Hányótokhoz szólt? Tényleg szíven talált, ez jó. Ez jó, és sok-sok üdvözlet tehát hozok én is számotokra, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok erre a gyülekezetre, a hit közösségre. És most szeptemberben lesztek 4 évesek. Így van, 4 évesek, úgyhogy ez jó, ez már több, mint tipegőkor. Ez már... De még középső csoportos, azt hiszem. Középsős, és ez csodálatos. Egy csodálatos gyülekezet, egy csodálatos látással, ahogy így hallhattuk is csak az előző percekben, az őszre, és tényleg az egész városra. És csak szeretnék ezért, hát hogy mondjam, gratulálni nektek, vagy csak, hogy mondják ezt, commend you. Angolul jut eszembe, elnézést. Szeretnélek csak azt mondani, hogy csak így tovább. Ez nagyszerű, ez csodálatos. Amit Isten végez bennetek, köztetek, és rajtatok keresztül. Ez csodálatos, és folytassátok, ne hagyjátok abba, és imában hordozunk benneteket, meg hordozzuk egymást, és csak egy pár szóban, mielőtt így az üzenethez lapozunk a Bibliánkban, hogy mi az, amit tervezünk mi is egy picit a látásról, hogy szeptemberben szeretnénk egy új helyszínt indítani, és többen hallottatok már róla. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől egy olyan gyülekezetté válunk, amely egy gyülekezet 2 helyszínen. Úgyhogy mi is lépünk előre, ahogy ti léptetek előre, és mi most úgy lépünk előre most szeptembertől, hogy a Pulc utcai helyszínen is ott vagyunk, és Tarján Rókus magasságában, valószínűleg Tarjánban, ezt reméljük, ott is lesz egy gyülekezeti helyszínünk. Úgyhogy vasárnap délelőtt ott vagyunk azon a helyszínen egy csapattal, és egy vasárnap délután pedig az eredeti helyszínen. Úgyhogy úgy nevezzük ezt, hogy egy gyülekezet leszünk 2 lábon. Most már 2 lábunk lesz. És ez nem egy önálló gyülekezet alapítás, mint ahogy ez volt Pásztor Balázs vezetésével, csak azért, mert nincs most egy ilyen látással bíró vezetőnk, mint a Pásztor Balázs, hanem ez egy olyan új helyszín lesz, ami továbbra is a gyülekezetünk része, de egy külön munka. És ezt 2 előjárónk fogja vezetni, Szepi és Zsolti, és ismeritek többen őket, és van már egy 17 fős csapat, úgyhogy sokan szeretnének ebben részt venni, és az lesz az ő helyszínük. Az lesz az ő helyszínük. Én fogok prédikálni ott 2/3 részben, és 1/3 részben az ottani vezetők, és hát mindenképpen a szívünk és a látásunk az, hogy elérjük a, az ottani embereket, akik ott vannak. És a szívünk és látásunk az, hogy sok ilyen, meg még ehhez hasonló dologban lépjünk előre veletek együtt közösen abban, hogy elérjük Szegedet, elérjük az embereket, mert annyira fontos ez az üzenet. És ezt az üzenetet, és az Úr Jézus Krisztus, és az örök életet, és a bővölködő életet Jézus Krisztuson, amit ő hozott, ezt nem lehet megkapni máshol. Csak őtőle, és őt emeljük fel, és őt hirdetjük. Oké, úgyhogy kérlek, lapozzatok a Bibliátokban Aggeus könyvéhez, vagy Haggeus könyvéhez, és ez az utolsó könyvek egyike az Ószövetségben, Aggeus könyve. És innen fogunk felolvasni. Oké, úgyhogy Aggeus könyve első fejezet első versétől olvasom. Dárius király második esztendejének 6. hónapjában, a hónap első napján így szólt az Úr Haggeus proféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jocádák fiához. Most álljunk meg egy pillanatra. Ószövetség néha félelmetes tud lenni, hogyha elveszünk a nevekben. Persze csodálatos tud lenni, amikor tudjuk, hogy kik ezek a személyek, és hogy miről szól a történet. Gyorsan megadom a hátteret. Izrael visszatért a babiloni fogságból, legalábbis egy olyan 50 ezer ember körülbelül, ez Krisztus előtt 538-ban. És aztán a babiloniak lerombolták a város, lerombolták a templomot, és erről szeretnénk ma beszélni, az Úr házának építéséről. Az Úr házának építéséről. És lerombolták, és elkezdik újra építeni a templomot. Az Úr házát. Az Úr házát. És ahogy elkezdik építeni, ez 536-ban leteszik az alapkövet, ellenállás jön a környező népektől, népcsoportoktól, gúnyolódás, akadályozás, és abba hagyják az építkezést. 16 éven keresztül, tehát 530-tól 16 éven keresztül, 520 Krisztus előtt 520-nál vagyunk. És most a népnek a vezetői Zerubábel és Jósua főpap jön egy üzenet hozzájuk az Úrtól, Haggeus prófétán keresztül 506-ban, 16 évvel azután, hogy a templom alapjait az úrházának az alapjait lefektették, de nem építették tovább. Láttatok már ilyen épületet, hogy megvolt az alap, de nem építették. Elfogyott a pénz, vagy jöttek akadályok, vagy családi problémák, vagy konfliktusok, vagy a hatóságok, engedélyek, és csak ott volt 16 éven keresztül ez az alap. Az úrháza nem épült tovább. Nem épült tovább. És most jön egy üzenet Haggeus proféta által, másik vers, így szól a seregek ura. Azt mondja ez a nép. Nem jött még el az idő, hogy az úrháza építésének ideje. Az Úr szava pedig így szólt Haggeus proféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti faburkolatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll? Most azért azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg utaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takarítotok be. Esztek, de nem elégedtek meg. Isztok, de nem részegedtek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek fel. A napszámos is lyukas zacskóba teszi a bérét. Azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg útjaitokat. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek föl e házat, hogy gyönyörködjön benne, gyönyörködjen benne, és megdicsőítessem, ezt mondja az Úr. Úgyhogy ez volt a bátorítás, hogy menjetek fel a hegyre, és kezdjétek el építeni az Úr házát, hogy felépüljön, és Isten gyönyörködjön benne, és megdicsőítessék, és menjetek, és újból kezdjétek el felépíteni. És ez az Úr házának az építése, amire mi is el vagyunk hívva. És az Úr háza az Ószövetségben fizikailag egy ház volt, egy épület volt. Az Ószövetségben ez a templom volt Jeruzsálemben. De az Új Szövetségben ez nem egy ház, fizikai ház, hanem egy szellemi ház. Erről 1 Péter 2 beszél az 5. versben. Azt mondja, hogy épüljetek fel szent házzá, mint élő kövek. Úgyhogy az Úr háza az Új Szövetségben az a gyülekezet. Nem a gyülekezeti ház igazából, nem falak, nem kövek, hanem a gyülekezet, mint élő kövek, mint a Krisztusnak a teste, mint az élő gyülekezet, mint a húsvértest, a húsvér gyülekezet. És az Úrházának az építése az tulajdonképpen a gyülekezet építése, ez egy szellemi munka, szellemi tevékenység, aminek van fizikai része is, és az Úr házának az építése. És ami történt Izraellel ebben a korban, ez az, ami velünk is történik sokszor. Nem tudom, hogy te észrevetted-e, hogy elkezdesz valamit, aztán könnyen abba hagyjuk azt. Elindulunk egy jó úton, ők visszatértek, lelkesek voltak, letették az alapot, és aztán mi történt? Az első az az, hogy elbátortalanodtak. Jött ellenállás, nyomás. Hogyha szeretnél otthon erről többet olvasni, ez Esdrás könyve 3., 4. és 5. fejezete, Zakariás könyve és Aggeus könyve, vagy Haggeus könyve. Tehát Esdrás 3, 4, 5, Zakariás és Haggeus. A könyve erről az időszakról szól, hogy visszajönnek, Esdrás könyve 3. fejezetben leteszik az alapot, dicsőítik Istent, szól a dicsőítés, felvonulás, mindenki azt mondja, hogy akkora hangzavar volt, voltak, akik újongásuk volt, és voltak, akik sírtak, mert Isten megérintette a szíveket. Isten annyira, azt mondja, hogy az egész környezetükben a népek hallották ezt a hatalmas hangzavart tulajdonképpen, ami ott történt. Egy szellemi áttörés, letették az Úr házának alapjait. És aztán, amikor hallották, a környező népek elkezdett jönni a nyomás, az ellenállás. És ugyanez van a mi életünkben. Mindig, amikor lépünk egy lépést, mindig, amikor gyülekezetként menni akarunk előre, te, Isten gyermekeként hozol jó döntéseket. Valahogy mindig van egy ilyen nyomás, hogy ne folytasd, hogy ne menj tovább, hogy hagyd abba, hogy tulajdonképpen az hogy elbátortalanodjunk. Jön egy folyamatos ellenállás, és ez, ahogy Pásztor Balázs említette, ez szellemi eredetű. Ez egy szellemi háború. Hogy az Efézusi levél azt mondja, hogy nem test és vér ellen tusakodunk. Tehát igazából, igen, lehet, hogy emberek képében is jönnek kommentek és beszólások és akadályozó tényezők, vagy családok részéről gúnyolódás, vagy a világ részéről lenézés. De igazából ez az egész szellemi eredetű, hogy Sátán, a sötétség királysága csak nem örül, ha az Úr háza épül. És megpróbál minden módon így ellenállni, így kis dolgokat behozni, nagy dolgokat, hogy megakadjon, hogy elbátortalanodjunk. Hogy elbátortalanodjunk, és utána lejünk, és azt mondjuk, hogy én most ezt, most én csak így most csak nem akarom ezt folytatni, most csak belemegyek a saját életembe, hogy az én életem váljon fontossá. Hogy figyeljetek, ez fontos számunkra, hogy a világ, aztán az ördög, ez a hármas szentségtelen szövetség, a világ, az ördög, és a mi régi természetünk, a bűnös természetünk, csak nem tolja az Úr szekerét. Tudod, nem tudom, hogy hányan kaptatok, hány útokat bátorítottak arra, amikor megtértetek, hogy oly de jó, hogy megtértél. A világból hány fajta bátorítás, hány ilyen reklámot hallatok a tévébe, hogy az örök élet a legnagyobb kincs. Hogy van olyan, hogy jó dolog a világban, van olyan, hogy jobb dolog a világban, vannak legjobb dolgok, és a legjobb dolgokon felül még vannak dolgok, azok úgy hívják, hogy áldott. Hogy áldottak vagyunk, amikor valaki hisz Krisztusba, örökre áldott lesz. És ez pénzen nem lehet megvásárolni, ez Jézus Krisztusnak az ajándék, az örök áldottság bárkinek, aki hisz. Ez jó, jó, ez messze jobb, mint a jó, vagy a jobb, a legjobb áldott. Oké, ezt mi ismerjük. A világ ismeri a jót, a jobbat, a legjobbat, de nem ismeri az áldottat. És ez egy örökké valóságra szól, de a reklámok erről nem szólnak, szólnak mindenféle másról. Tehát azt akarom mondani, hogy nem kapunk hátszelet, hanem folyamatos szembeszél van az Úr munkájával, az Úr házának építésével, az életünk Krisztusban való épülésével. És ez egy szellemi tényező, hogy elbátortalanodjunk. Aztán a másik dolog, ami történt, az az, hogy elbátortalanodtak, és ez velünk is megtörténik, hogy elfelejtkeztek Istenről egy szinten, vagy Isten dolgairól, Isten munkájáról, Isten házáról. Hogy szó szerint elfelejtkeztek. Eltelt 16 év, és úgy mindenkinek az életébe bejöttek azok a olyan dolgok, amik ilyen fő dolgokká váltak. Nem voltak fontosak korábban, de most felnőttek, elfelejtkeztek. Nem tudom, hogy láttátok-e már ezt az illusztrációt, hogy van egy befőttes üveg, és a befőttes üvegbe beleteszünk ilyen nagy köveket. Így van? Nem tudom, néhányan lehet, hogy hallottátok ezt. Nagy köveket, és tele lesz a befőttes üveg ezekkel a nagy kövekkel. És a kérdés az, hogy tele van a befőttes üveg? És a válasz az, hogy igen, de aztán fogunk kavicsokat, és teleszórjuk, mert a kövek közt vannak azért jócskán helyek, és még jócskán lehet oda kavicsot szórni. Tele van a befőttes üveg? Hát igen, tele. De aztán fogunk homokot, és még teleszórjuk homokkal, és még egy csomó homok is fér, mert a kövek meg a kavicsok közt van hely. Tele van a befő? Hát tele van. És aztán még foghatunk vizet, és még teleönthetjük vízzel, mert még felveszi a homok a vizet. És miről szól ez? Arról szól, a kövek azok az igazán fontos, örökkévaló dolgokról szólnak az életünkben. És hogyha a befőttes üvegünkbe, ami az életünk, nem a köveket tesszük be először, hanem a homokot, akkor nem férnek be az életünkben az örökké való dolgok. Tehát képzeld el, fogod azt a befőttes üveget, és először homokkal töltöd, nem fér kavics, és nem férnek a kövek. Hanem az életünk tényleg telve lehet harmad, negyed, ötöd rangú dolgokkal, és ez történt Izraellel. És sokszor ez történik velünk is. Hogy tele lesz igazán nem igazán fontos dolgokkal. Lehet, hogy sürgős dolgokkal, lehet, hogy tennivalókkal. Történt már ilyen, hogy egy hetet, két hetet, három hetet, hónapod elment, hogy szaladgáltál, csináltál dolgokat, intéztél, mindent csináltál, hogy aztán csak ott vagy, és üres vagyok. Üres a szívem. Üres az életem. Szaladgálok, mint egy mérgezett egér. Ez történt itt Izraellel, hogy szaladgáltak, mint a mérgezett tegér, és azt mondja nekik Isten a proféten keresztül, hogy gondoljátok meg jól az útjaitokat, hogy esztek, de nem elégedtek meg. Gondoljátok végig, hogy vetettetek, de keveset arattok. Gondoljátok meg, hogy olyan az életetek, mint azt mondja, hogy a bérlő is lyuka zacskóba teszi a pénzét, hogy van egy zacskó, és beleteszi a pénzét, csak alul lyukás. Hogy az életed olyan, hogy teszed bele, csak teszed, éled az életed, de mégis olyan, hogy minden kifolyik. Miért van ez? Mert felcserélted a prioritásokat. Hogy az örökké való dolgok nem legelől vannak. Hogy nem a fő dolgok az életedben. Hogy mondhatjuk azt, hogy az Úr dolgairól elfeledkeztél. Az Úr házának az építésére, az Úr munkájáról. Hogy ez hátra tevődött, ez harmadik, negyedik, ötöd, századrangúvá vált. És ez a csapat, akinek ez szól, figyeljetek, akinek ez szól Haggeus könyvében, ez egy válogatott csapat volt. Mert ők voltak azok, akik Babilóniát elhagyták, és úgy döntöttek, hogy oda mennek, visszamennek Jeruzsálembe. Volt-e a szívükben egy elkötelezettség, egy vágy, egy izgatottság? De mégis megtörtént velük az, ami velünk is megtörténik, hogy elbátortalanodunk, van egy szellemi ellenállás, és aztán elfelejtkezünk Isten dolgairól, Isten munkájáról, Isten házáról, és ezek háttérbe szorulnak. A saját életünk dolgai bejönnek. 119. Zsoltár 25. versében azt mondja a Zsoltár író, hogy a lelkem a porhoz tapad. Milyen tendenciáról beszél? A lelkem a porhoz tapad. Arról, hogy a mi emberi lelkünk folyamatosan így a por, a homokhoz, hogyha az előző, a homokhoz tapad, a homok dolgokhoz, a por dolgokhoz. Nem az aranyhoz, nem Isten örökkévaló dolgaihoz, hanem az életben a porhoz tapad, a földi dolgokhoz. Úgy folytatódik a vers, hogy eleveníts meg engem a te igéd szerint. Hogy mire válj, hogy újíts meg engem, eleveníts meg engem. A te igéd kavarjon fel engem, bátorítson engem. Az az üzenet, amit hozott Aggeus, az kavarja fel az életemet. Az az üzenet, ami szól ma reggel, az újítsa meg bennem Isten szívét, Isten dolgait, és elevenedjek meg. És tudod, hogyha arra gondolsz, ha az a gondolatod, hogy csak veled történik meg ez a fajta elbátortalanás, elfeledés, akkor csak szeretnélek megerősíteni abból, hogy tévedsz. Mindannyiunknak újból kimondhatatlan sokszor meg kell, hogy újítson minket Isten kegyelme. Meg kell, hogy újítson Isten szeretete. Meg kell, hogy újítson Isten igéje. Meg kell, mert a lelkünk a porhoz tapad. Úgyhogy az Úr házának az építésének a kulcsa az nem az, hogy mi soha nem fáradunk el, vagy soha nem veszítjük el a fókusz, hanem hogy engedjük, hogy mindig legyen egy újratervezés. Ismeritek ezt a kifejezést, újratervezés? Azt hiszem, Pintér Bélának van egy nagyon-nagyon jó dala, meghallgathatod otthon. Most nem fogom elénekelni, ahogy Pászló Balázs énekelt, csak azért, mert nem akarom, hogy érezze azt, hogy az én hangom sokkal jobb, mint az övé. De arról szól, hogy amikor a GPS-be be van írva, hogy hova akarok menni, és aztán nem hallgatok a GPS-re, hanem a saját fejem után megyek, utána mindig van egy újra tervezés. Hogy bárhova mehetek az ellenkező irányba is, a GPS-em, ha be van kapcsolva, mindig újra tervezi az utat. Mindig van visszaút. Mindig visszatérhetek. Mindig megújulhatok. Hogy nincs olyan állapot. Ez egy 16 éves állapot volt. 16 éven keresztül Izrael elfeledkezett az Úr házáról, az Úr dolgairól. És jött a proféta, és mit hozott? Persze intést hozott, de kegyelmet is hozott, nem? Hát persze, micsoda kegyelem, hogy Isten emlékeztet engem. Megszólít minket. Felkavarja a szívünket. És azt mondja, hogy a befőttes üvegbe önts ki azt a homokot belőle. Kezd a kövekkel. Tervezd újra az életet. Tedd be a fő dolgokat, az örökké való dolgokat. És majd befér a homok is. A kavics is. Még víz is fog beférni. De ha homokkal teszed tele a befőttes üveget, akkor már nem fog beférni semmi, ami igazán fontos, és a végén homok ízű lesz az életed. Tele lesz homokkal. Oké, úgyhogy azt mondja, hogy újra tervezés, tehát elbátortalanodni, elfelejtkezni, és aztán újra tervezni. Azt mondja 8. versben, hogy itt nézzük, menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek föl e házat. Hajrá! És tudjátok, hogy mit? Hagy olvassak a 13. vers. Akkor Haggeus, az Úr követte, így szólt a néphez az Úr küldetésében. Én veletek vagyok, azt mondja az Úr. Képzeld el, 16 év, és az Úrnak az az üzenete, én veletek vagyok. 16 év elfeledés, 16 év rossz prioritások, 16 év rossz döntések, 16 év, hogy a lelkük a porhoz tapadt. És Isten mit mond? Nem azt mondja, hogy én ellened vagyok, én ezt már nem bírom. Azt mondja, kezdjétek el, én veletek vagyok. 2. fejezet, 4. vers. Azt mondja, de most, Isten üzenete, de most légy bátor, Zerubábel. Ő volt a polgári vezető, ezt mondja az Úr. Légy bátor, te is, Jósua főpap, Jocádák fia. Ő volt a vallási vezető. És legyen bátor az egész, az ország egész népe, ezt mondja az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Úgyhogy hálásak lehetünk Istennek ezért a végtelen kegyelméért. Hogy tudjátok, rengeteg bibliai példát lehetne hozni. Jónástól kezdve. Tudod, aki az ellentétes irányba indult el. Péteren keresztül, aki az Urat megtagadta. Ábrahámon keresztül, aki Hágáron keresztül Ismaelben gondolta az ígéret örökösét. És 13 évig azt gondolta, hogy majd Isten az ő tervét fogja megáldani, miközben Istennek volt egy nagyobb terve. Tele van a Biblia példákkal, hogy Istennek nem csak egyszer van újra tervezése, kétszer az életünkbe, hanem az ő kegyelme soha véget nem ér, és mindig megújul. És mikor ezt megértjük, akkor mindig megújulhatunk az Úr házának az építésében, az Úr munkájában, az Úr dolgaiban, az igazán fontos örökké való dolgokban. Úgyhogy még egy pár gondolatot hagyosszak meg így veletek, talán így a szellemi ajándékokról, mert az Úr házának az építéséről beszélünk. Ugye 1 Péter 2-ben, amit mondtunk, az 5. versben, csak még egyszer, csak fel is olvasom, hogy mi az Úr háza az új szövetségben? Azt mondtuk, hogy ez a gyülekezet, ez nem egy fizikai épület, 1 Péter 2:5. Azt mondja, hogy és ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. Ti magatok a gyülekezet, mint élő kövek. Ugye, mivel házépítésről van szó, köveket hoz Péter apostol, de nem fizikai kövek, hanem élő kövek vagyunk. Épüljetek fel egy szellemi házzá. Ti vagytok az Úrháza. A gyülekezet az Úrháza. A, A világméretű gyülekezet az egyház az Úr háza. Ez az, amit az Úr épít. Ez a legnagyobb titok, ami a világban van. Nem nyomják reklámok, nem, nincs rajta az ENSZ projektjén, nincs rajta az Európai Unió projektjén, de mégis elmész. Vannak olyan falvak Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, ahol nincsen posta, nincsen nem tudom milyen iskola, egyetem, főiskola, de gyülekezet van. Gyülekezet van. És ebben a világban ez az, amit Isten épít. És mivel nincs benne a híradóba, a tévébe, a reklámokba, mert nincs rajta a nagy szervezetek projektjén, azt gondolhatjuk, hogy ez nem valamilyen hatalmas építkezés. Márpedig ez a leghatalmasabb szervezet az egész világon. De nem szervezet, amit egy ember irányít, hanem egy élő szervezet, mint a test, aminek a feje Jézus Krisztus. Az Úr Jézus építi a tagokon keresztül. És aztán ennek a hely, ennek a valójában, hogy ez hogy épül az Úr háza, ez a helyi gyülekezetekben történik. Oké, tehát csak egy kis kép, egy másik építkezésről, Nehémiás könyvébe. Ott a falat építették Jeruzsálem körül. Ez kicsivel később a falat építették. És képzeljétek el, hogy úgy építették fel a falat Jeruzsálem köré, hogy mindegyik család, ez Nehémiás 3-ban van, mindegyik család a falnak egy részét építette, egy másik részét. Úgyhogy az egyik család ezt a részt, a másik család ezt a részt, a harmadik család ezt a részt, és így épül az egyház, a világméretű egyház gyülekezet, hogy ez egy család. A hitközösség az egy család. És ott van a falon, egy részét építi. Egy másik gyülekezet, egy másik család. És mind Isten családjának a részei vagyunk, de azon belül családok vannak. És építi a falat, és épül a fal, és épül Istennek a háza. Úgyhogy Isten adott szellemi ajándékokat, és csak egy picit érintjük, Róma 12 az utolsó helyünk, hogyha oda tudsz lapozni. Róma 12. Szellemi vagy kegyelmi ajándékok. És ezek olyan ajándékai, amit a Szent Szellem ad a gyülekezetnek, Isten családjának, és a hívőnek, mindenkinek, ami az Úr házának az építésére van. Tehát senki nem kap szellem ajándékot önmaga építésére, hanem az Úr házának az építésére. Ti most részesültök egy ajándékból, amit Isten nekem adott, ez a prédikálás, tanítás ajándéka, és most az Úr háza épül, és ezt nem nekem adta önmagam építésére, hanem a ti építésetekre. Mikor az egyik bátorítja a másikat, akkor az Úr házát építi. Mikor az, mindjárt megnézzünk pár ajándékot, jó? Ahogy mindenki hozza a saját részét, az Úr háza épül. És a fő dolgok meg ott vannak. És Isten gyönyörködik benne, és megdicsőítetik. Oké, úgyhogy Róma 12, 6. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Oké, tehát különbözőek az ajándékaink, amiket Isten adott, ezek szellemi ajándékok. Minden hívőnek adatot legalább egy szellemi ajándék. Van, akinek több van, és szellemi ajándéknak van egy koktélja, egy mixe az életében. És fontos az, hogy így felfedezzem, hogy mi az a szellemi ajándék, vagy mi annak a koktélja, és hogy növekedjek benne. Mert A szellem ajándék segít bennünket a hatékony szolgálatra. Mondok egy példát. Volt egy idő, amikor még Pesten laktam, amikor Pásztor Brian megkért engem, hogy menjek be a gyülekezeti irodába, és össze volt számolva a felajánlás, és az volt a feladatom, hogy újra számoltam, és le volt írva, hogy miből hány egy forintos, akkor még volt egy forintosból hány darab, két forintosból, öt forintosból hány darab, és csak így emlékszem, hogy így bementem, és megmondták, hogy még fiókban van, hogy tudod, kinyitottam, kivettem a borítékból, és akkor így egymásra raktam az egy forintosokat, öt forintosokat, tíz forintosokat, húsz forintosokat, aztán jöttek az ötszázasok, meg még kétszázasok, tudod, papírkészen, és újra számoltam, és ellenőriztem, és csak így emlékszem, hogy egy másik pásztor így jött, és így mindig úgy látta, hogy én így rakosgatom, így számom. Lehet, hogy nem látta az örömöt az arcomon, vagy tudod, csak tudod, ezt úgy csináltam, de úgy életemben nem csináltam ilyet. Mikor este lefeküdtem az ágyba, nem erre gondoltam, hogy ez volt a napom legcsodálatosabb része. Mikor jött az idő, hogy be kell mennem az irodába, nem olyan volt, hogy uhú, de jó, hanem olyan, oké, csinálom. És aztán eltelt egy hónap vagy kettő, és Pásztor Brian mondta, hogy figyelj Csaba, hagyjad, nem kell neked ezt csinálnod. Tudod, te nem ez az ember vagy. Csak nem ez az ember vagy. Nem ez az ajándékom. De biztosíthatlak, hogy Isten családjában vannak olyan emberek, és lehet, hogy te is ilyen vagy, aki tudod, örömöt okoz az, hogy ez megvan, ez megvan, ez megvan, és rendbeszedhetem, és átláthatom, és segíthetek ebbe, és pipa, 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 wow, micsoda érzés! Oké? Tehát azt mondja ez a vers, hogy a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Tehát az egy tragédia lenne, ha én még ma is számolgatnám a pénzeket. Így van? És rakosgatnám. De az is egy tragédia lenne, ha te igyekeznél valaki másnak az ajándékát utánozni, vagy másnak az ajándékában járni. Az a nagyszerű, amikor mindannyiunknak az ajándéka kibontakozik, és azon a helyen vagyunk az Úrházának az építésébe, amire ajándékot adott Isten nekünk. És ezek az ajándékok se egyforma erősségűek. Tehát mondok egy példát, mondjuk van az evangelizálás ajándéka. Ez Efézus 4-ben van. 20 ajándékot sorol fel az Új Szövetség. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül 20 van. Lehet, hogy több van ennél, mert 3 különböző lista van, de 20 ajándékot sorol fel, és valószínűleg ennél több van, meg mixek is vannak, koktélok. De van az evangelista ajándéka. De van olyan evangelista ajándéka a bíró, mint például Billy Graham, aki a 20. század legnagyobb evangelistája volt. Stadionok teltek meg, és az ilyen hadjáratok, amik voltak, Billy Graham hadjáratok, evangelizációs hadjáratok. Ugye nem egyszer, a legelső ilyen nagy evangelizációs összejövetel hadjárat az Los Angelesben volt, azt hiszem 1949-ben. 3 héten keresztül, akkor még sátorban volt, ez egy 6000 fős sátor volt. 3 héten keresztül minden este megtelt, ki kellett egészíteni, hogy azt hiszem 8 vagy 9000 fős legyen. És az emberek csak ömlöttek, és utána meghosszabbították 3 hétről 8 hétre. 8 minden este, és azt hiszem, hogy hétvégén volt olyan, hogy 2-szer vagy 3-szor egy nap. És tömve volt. Értem, neki megadatott az evangelista, vagy evangelizálás ajándéka. Az az, hogy átadja az örömhírt. Egy olyan módon, hogy emberek megtérnek, és megismerik az Urat. Oké? De ugyanakkor valaki másnak is adatik ez az ajándék, de nem ilyen mértékben adatik, hanem egy olyan mértékben, hogy a személyes életében, a környezetében örömmel, szabadon tud kapcsolódni emberekhez, és átadni az örömhírnek az üzenetét egy-egy embernek úgy, hogy ők megismerjék az Urat. És ez neki, ez a, mikor megtörténik, este erről álmozik, hogy wow, milyen jó volt ez a beszélgetés, milyen jó volt, hogy beszéltem az Úrról, milyen nagyszerű volt. Oké? Tehát ebben sem hasonlítgathatjuk egymásnak az ajándékait, hogy vannak különböző ajándékok, vannak és különböző mértékek vannak. Oké? Csak nézzük meg, ez egy hetes lista, csak megnézzük, és aztán még lehet ezt tanulmányozni, meg lehet ebbe, de az Úrházának az építése, és erről beszélünk. Azt mondja, hogy a profétálás a hit mértéke szerint. Úgyhogy ez a profétálás, ez az, hogy valakinek van egy üzenete Istentől, egy csoport számára, egy időzített üzenete, valami kicsit hasonló, mint a prédikálás, abban az értelemben, hogy egy aktuális üzenete Istentől, újból és újból, vagy bizonyos rendszeresek úgy érzi, hogy ez Istentől van a közösség számára, stb. És ez épít, bátorít, és ez egy nagyszerű ajándék, és azt gondolom, hogy Pásztor Balázsnak ez mindenképpen megvan, mert aktuális módon adja át úgy, hogy mások úgy érzik, hogy ez nekem szól. Aztán azt mondja, hogy a szolgáló a szolgálatban. Oké, ez egy másik ajándék, ez a szolgálat ajándéka. És azt gondolom, hogy sok hívőnek megvan ez az ajándék. Nem minden, de a szolgálat ajándéka az azt jelenti, hogy a gyülekezetben, Isten házában a praktikus dolgokkal való törődés. Tudod, ez nagyon sokféle lehet. Valakinek ez, valakinek az. De tudom, hogy nálunk van valaki a gyülekezetben, aki egyszerűen nem tudod leállítani, hogy ő része legyen a takarító csapatnak. Ez egy fiatal ember, 20-valahány éves, tehát nem is, tudod, nem egy asszonyról beszélünk. Egy fiatal ember, akinek akkora örömöt jelent, hogy takaríthat. Tudod, és persze a Bibliában nincsen, hogy takarítás ajándéka, de van olyan, hogy szolgálat ajándéka, ami nagyon sok területre, hogy ilyen praktikus dolgokban. És azt mondja a pápostól, hogy akinek megvan ez az ajándék, a szolgálat ajándéka, az szolgáljon vele, csak csinálja, örömmel. Ne gondold azt, hogy hát ez normális, hogy én szeretek ilyen praktikus dolgokat csinálni, én szeretek elvégezni dolgokat, amire szükség van a gyülekezetben, legyen az ezermesterség, legyen az takarítás, legyen az teremrendezés, legyen az ajtóba való beállás, legyen az hangosítás, legyen az kivetítés, vagy az ételosztásban. Ó, ez normális. Nem. Nézd meg, hogy ez az ajándékod, ez örömöt okoz neked. Úgy tapasztalod, hogy ez számodra öröm, másoknak áldás. Akkor figyelj, ez ajándékod. Csináld ezt. Tudod, az előbb, ahogy beszéltünk Billy Grahamről, aki 8 héten keresztül, és persze hihetetlen történetek vannak, de tudjátok, hogy mögött egy hihetetlen csapat volt? Ha neki megvan az evangelista ajándéka egy ilyen mértékben, de nincs mögötte egy csomó ember, akinek megvan a szolgálat ajándéka, akkor egyáltalán tudtak volna az emberek arról, ki állítja fel a sátrat, ki állítja fel a hangosítást, ki csinálja a dolgokat, ki üdvözli az embereket, ki ülteti le őket. Hogy történnek meg mindezek? Hogy van az, hogy aztán a csapatában voltak olyanok, akik a megtérőkkel foglalkoztak. Egy az egyben. Ugyanúgy ajándékkal bírtak, de a megtérőkkel foglalkoztak. Mások a marketingen, hogy lesz az, hogy minden utcasarkon ott lesz a hatalmas plakát, hogy Billy Graham jön. Tudod, vagy akármi. Tehát ez egy hadsereg, ez az Úrházának az építés, és amire Pál apostol és az ige, meg az Úr bátorít bennünket, hogy csak a saját részünket csináljuk. Az, ami a részed, ha a szolgálat ajándék, akkor szolgálj.
és találd meg, hogy esetleg a szolgált ajándékában melyik az a terület, és csak csináld, ez az Úr házának az építése. Oké, van egy másik, amit ebben nincs, de egy kicsit kapcsolódik a szolgált ajándék, az 1 Korintus 12-ben van ez, ami a régi kárlunk, meg az új kárlunk is úgy hívja, hogy gyámolítás. Ami körülbelül olyan, hogy kösz, sokat tanultam belőle. Megvan neked a gyámolítás ajándéka. Tudod, igazából azt jelenti, hogy segítés. Segítés. És ez általában ahhoz kapcsolódik a szolgált ajándéka egy csoporthoz. A segítés ajándéka pedig sokszor egy vezetőhöz. Tudod, mint ahogy a feleség 1 Mózesben a segítőtárs, ugyanígy vannak olyan emberek, akik egy vezetőt nagyon tudnak segíteni, hogy a keze alá dolgoznak. És ez csak annyira fontos, mert nincs olyan vezető, aki bír mindenféle képességgel. Nem, hanem olyan nagyszerű, amikor vannak vezetők, és vannak emberek, akik a segítés ajándékában, nekik az okoz örömöt, hogy a keze alá dolgozhatnak egy vezetőnek. Hogyha ez van meg, fedezd fel, aztán szárnyalj benne. Az Úr házát így építjük. Aztán azt mondja, hogy a tanító a tanításban. Tehát ez a tanítás ajándéka, ami azt jelenti, hogy tanulmányozom Isten igét, megértek igazságokat, át tudom adni, úgyhogy mások megértsék. Tehát nem csak én gondolom azt, hogy megvan a tanítás ajándéka, hanem mások is meg is értették, és növekedtek általa. De ez nem csak pásztorok vagy tanítók, akik a pulpitusról beszélnek, hanem ez gyerekeknél is szeretnénk, akik gyerekeket, fiatalokat tanítanak, kamaszokat, vasárnapi iskola, különböző csoportokat, tanítás ajándéka. Ebben is különböző szintek vannak. Örömöt okoz felfedezni egy igazságot Isten igébe, és azt átadni? Tudod, akár egy 5 gyereknek? Hajrá, akkor ez az. Tedd, építsd az Úr házát. Aztán azt mondja, hogy az intő az intésben, és még van, vagy 3, és aztán befejeztük, jó? Az intő az intésben. Ez lehet, hogy nem a legjobb magyar szó, mert az intés az nálunk ezt jelenti, nem? Ennyi, bennyi. Kinek van meg ez az ajándék, hogy ennyi. De ez nem ezt jelenti. A görög szónak a pontosabb fordítása, nem lehet pontosan lefordítani, de az ilyen bátorítás, vigasztalás, buzdítás, intés. Ez 4 szóban tudjuk lefordítani. Bátorítás, vigasztalás, buzdítás, intés. Hogy vannak köztünk olyanok, akiknek ajándékuk az, hogy szemtől szembe így meglássák azokat, akik kókadoznak. Meglássák azokat, akik elbátortak. Észrevegyék azt, és nem csak elintézik azt, hogy ó, mi van veled? Hát tudod, ez és ez van. Hát igen, sajnálom. Szia! Hanem ó, egy szükséget hallok. Valaki nincs olyan jól. Ez az én napom. Én egy bátorító vagyok. Nekem ez az ajándékom. És ebbe is van olyan, akinek olyan fajta ajándéka, hogy nagyon-nagyon sokakat, és van olyan, aki ezt személyes szolgálatba türelmesen meg tudja hallgatni, szeretni a másikat, és valóban bátorítani Isten igazságaival, egy bizonysággal, odafigyeléssel. Erre nagy szükség van. Hogyha megvan ez az ajándék, azt mondja Pál apostol, akkor csak használd, az intő az intésben járjon elől, tegye, cselekedje, így építse az Úr házát. Aztán azt mondja, az adakozó a szerénységben, vagy pontosabban az egyszerűségben. Adakozás. A Biblia tanítja azt, hogy mindannyian legyünk közlők, adakozók. Mindannyian növekedjünk a bőkezűségben. De ez egy olyan ajándékról beszél, amikor valaki nem azt teszi fel a kérdés, hogy mennyit adjak, hanem neki ajándéka van az adásra, és
inkább arra gondolom, mennyit tartsak meg magamnak. Nem tudom, hogy hányan használtok fogkrémet. Rossz kérdés. Oké, hányan hallottatok már Colgate-ről? William Colgate-ről, oké? A Colgate fogkrém szülőatya. Ő az 1800-as évek elején élt, és egy hatalmas vállalat, meg vállalatbirodalom született, aminek az a neve, hogy Colgate, nem csak fogkrém, hanem szappan, és stb. És ő egy elkötelezett, újonnan született hívő volt, és megvolt neki az adakozás ajándéka. És nem csak, hogy 10%-ot, hanem a végén 90%-ot adott a vállalat bevételeiből. Missziós társaságok, az amerikai Biblia társaság, tehát hogy bibliákat vigyenek különböző helyekre. Missziós társaságok születtek azért, mert ő az adakozás ajándékával bírt. Vannak persze köztünk olyanok, akik olyan módon is adakoznak, hogy arra gondolnak, eszükbe jut, ha valakinek szüksége van ételre, valaki beteg, valaki most szült, valakinek szüksége van ruházatra, és úgy gondolnak a saját dolgaikra, hogy mit adhatnék? Ismeritek ezt? Mit adhatnék? Vannak köztünk ilyen testvérek. És csak azt akarjuk mondani ebben az egyszerű üzenetben az ilyen testvéreknek, hogy folytassátok, ne hagyjátok abba. Nagyon nagy szükség van erre a szívre, az adakozás ajándékára, hogy csak gyakorold és élvezd, mert így épül az Úrnak a háza. Elöljáró a buzgóságban. Ez azt jelenti, hogy a vezető a szorgalomban. Okay? Ha valakinek a vezetés ajándéka megadatott, nem csak gyülekezet vezetés, szolgálatban vezetés, akkor azt mondja, hogy szorgalommal. Mert nincs rosszabb, mikor egy vezető lusta, nem? Az mindenkit demotivál. Hanem, hogy szorgalommal tegye, és a vezetők vezessenek szorgalommal. Oké, és aztán végezetül a könyörülő az örömben. És ez a könyörületesség ajándéka. Isten tanítja azt, hogy mindannyiunknak növekednünk kell egy könyörületes szívben. De vannak köztünk olyanok, akiknek ez ajándék szinten buzog bennük. Hogy amikor van egy beteg, egy nélkülöző, egy hajléktalan, egy szükségben lévő, egy valaki, aki hátrányos helyzetű, akkor ő fogja, és ez rögtön észreveszi, és rögtön arra gondol, hogy segíthet ebben, hogy mehet mellé. Hogy gondozhatja, hogy viselhet gondot, csak nagyon egyszerűen irgalmas cselekedetekkel, irgalmasságot a cselekedeteink keresztül kifejezze. Valaki, akinek ez nagy mértékben volt az ajándék, Teréz anya, de könnyű ezekre rámutatni, mert olyan nagyon előttünk van, hogy a betegekkel, az elesettekkel, az utcán hagyott kisgyerekekkel, az árvákkal, azok, akik az utolsó napjaikat élik, ez valaki azt mondaná, így van? Hó, én ezt nem tudnám csinálni. Ő pedig mit mondana? Én pedig nem tudnám azt, hogy ezt nem csinálom. Ez az ajándék. Oké, ez az ajándék. Mi az, amire te nem azt mondod, hogy nem tudnám csinálni, hanem amire azt mondod a gyülekezetben, hogy én nem tudnám ezt nem csinálni. Találd meg. Fedezd fel. Két kategória van köztünk. Az egyik kategória az, akik még nem fedeztük fel, még nem fedezted fel, hogy mi az szellemi ajándékod. A másik pedig felfedezted, de szükséges, hogy fejlődj benne, fejleszd a szellemi ajándékod. Mind a kettőnek van valami számunkra, amit az Úr tartogat. Oké? Mert az Úr házának építése. Úgyhogy összegzésül. Könnyű, nagyon könnyű, mert ellenállás van elbátortalanodnunk, elfeledkeznünk az Úr dolgairól, elfeledkeznünk az Úr munkájáról, az Úr házának az építéséről. de Isten jön, és az ő kegyelme mindig hoz egy üzenetet, újra tervezés. És figyelj, nem számít, hogy hányszor tervezel újra. A fontos az, hogy újra tervezzél. Pastor Stevens ezt az alapelvet tanította nekünk, hogy nem számít, hogy hányszor buksz el, mindaddig, amíg felállsz. Csak állj fel, csak tervezz újra, csak ha lehet, hogy 16 év eltelt, de Isten üzenete itt van most számodra. Tervezz újra, és az Úr, és hozz be a kis befőttes üvegbe. Önts ki a homokot, jelentéktelen dolgokat, és kezd el először berakni az örökké való dolgokat, a köveket. És aztán be fog majd férni a többi is. És az életünk nem hiába való. Az Úrházának az építése nem hiába való. Tudjátok miért? Mert a legeslegvégén a Biblia elárulja nekünk, hogy csak ez a ház fog megállni az összes ház közül. Vannak gyönyörű nagy házak, amiket építenek. A Római Birodalom, Nagy Sándor Birodalma, Perzsa Birodalom, tudod, a Német-Római Császárság, történelem. Így van, ez már történelem. Ezek a házak már nem állnak. Egy nap úgy tűnt, hogy ezek a házak a legnagyobbak. Legyőzhetetlenek. Ahogy biztos hallottátok már ezt, hogy a császárok és Cézár, ahogy üldözték a hívőket, a keresztényeket, és sokszor megölték, börtönbe zárták, száműzték, keresztre feszítették a keresztényeket, Pált és Pétert, és a többieket. De ma úgy hívjuk a gyerekeinket, hogy Péter és Pál, akik hajdan üldözöttek voltak. És ma úgy hívjuk a kutyáinkat, hogy Cézár és Néró. Oké? Ez Isten humorérzéke. Ne tévesszem meg, amit a médiából, vagy a reklámokon keresztül, vagy a világ szelleméből kapunk. Van egy ház, ami örökre meg fog állni, és csak ez fog megállni, és ez az Úrháza az ő dicsőségére. Úgyhogy vegyünk részt az ajándékok szerint az építésében. Amen. 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 Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kiváltságot, hogy te bevontál bennünket, kiválasztottál minket, megszólítottál, és élő kövekké tettél minket a te örök házadban. Köszönjük, Urunk, azt, hogy vannak jó, meg jobb, meg legjobb dolgok a világban, de mi áldottak vagyunk, mi messze fölötte van mindennek. Köszönjük a gyülekezetet világszerte, itt Szegeden, Magyarországon és az egész világon, és köszönjük ezt a helyi gyülekezetet. Köszönjük, hogy családként vehetünk részt a te házad építésében. Köszönjük, Urunk, az ajándékokat, amiket szétosztottál a szellemed által ebben a gyülekezetben. És imádkozom azért, hogy ne legyen itt egyetlen egy ember se, aki nem fedezné fel, és nem járna ebben. Hogy hatékony legyen a szolgálatra. Köszönjük, Urunk, az újratervezésnek a kegyelmét, hogy megadtad, hogy a kegyelmedből szüntelen újratervezők legyünk. És köszönjük neked, ez egy ajándék. És köszönjük azt, hogy van egy ház, ami soha nem fog lerombolódni, soha nem lesz romokban, és ez a te házad. És azt mondod, hogy én veletek vagyok, menjetek. Legyenek a fő dolgok az életetekben, a fő dolgok. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy most szóltál hozzánk, és tanítottál, és bátorítottál minket Jézus nevében. Mindenki azt mondja, hogy Amen. Amen.